a gonosz és az omega pont. Harmadik rész. Amikor azt mondom, hogy az omega pont transzhisztorikus, történelem feletti, történelmen túli, azzal nem azt akarom mondani, hogy nem történelmi kategória. A túl kifejezés fontos számomra. Nem azt jelenti, hogy valahol máshol. Paul Tillich, német protestáns teológus, ezt annak nevezi, hogy túl az életünk szívén. The beyond in the midst of our lives. Túl az életünk szívén. Ti is, én is a történelem szereplői vagyunk. Krisztus feltámadása is történelmi esemény. Ám a jelentőségét tekintve történelem feletti. Mi valahogy úgy képzeljük el az örökké valóságot, hogy az idő leáll, és kezdődik egy olyan idő, aminek nincs vége. Ám az örökké valóság nem más, mint az idő szíve. Az idő kellős közepe, az idő mélye. Az örökké valóság nem a múló idő után következő véget nem érő idő, hanem az idők összegzése. Az örökké valóság az a tengely, amely körül az idő forog, miközben minden percben alámerül az örökké valóságban. Az idő az örökké valóságból táplálkozik. Az örökké valóság kifejletése maga az idő. Van az örökké valóság, és ugyanakkor múlik az idő. Ugyanígy vagyunk az omegával. Úgy gondoljuk, hogy az omega pont a történelem végén van. Közben az omega most is itt van. Szülöm magamban. Az omega pont itt van bennünk, a lelkünk mélyén. Forrong és alakul, mint a gyermek, aki éppen születik. Csak azért születhetik meg, mert már előbb volt. Omega a történelem meghajtó motorja, amely egy napon megjelenik majd. Hogyan? Az evangélium szerint előjön az ég felhői közül, angyalokkal, trombitával. Ez természetesen képes beszéd. Vagy hogy dicsőségben fog eljönni. Miféle dicsőségben? Mit jelent az, hogy dicsőség? Ennek a jelenségnek minden ábrázolási kísérlete tökéletlen. Mit látunk továbbá a történelemben? A gonoszság növekszik-e, vagy a jó? Ezt a kérdést válasz nélkül hagyom. Talán minél több jó van, annál több lesz a rossz. Talán minél több a rossz, annál több lesz a jó. Minél magasabb a hegy, annál mélyebb a szakadék. Valószínűleg dialektikus játék folyik a kettő között. Ha vesszük az evangéliumban a jó vetőmagról és a konkorról szóló hasonlatot, amit Máté írt le a 13. fejezetben, a 24 és 30-as versekben, a gonosz megmarad az idők végezetéig, egészen az aratásig. Valamiképpen szükségszerű szerepet játszik. Álmodozni egy paradicsomi világról, ahol az ember minden szükséglete ki van elégítve, ahol az emberiség tökéletes összhangban él, utópia. Ez szinte pokol lenne. Természetesen túlzok. De úgy gondolom, hogy a szeretet az az excentrikus erő, amely önmagából kilépve azon munkálkodik, hogy a középpontok sokaságát egymáshoz közelítse, és elfogadtassa velük, hogy önzésüket feladva ne akarjanak középpontok lenni minden áron. Mert amint létrejön egy középpont, az Isten ellenlábasa lesz, egy potenciális Isten. A legkisebb középpont is az, még az atom is egy lehetséges Isten, a cella is egy lehetséges Isten, egy ego, én, egyedül, már is lehetséges Isten vagyok. Ez azt jelenti, hogy középpont vagyok, minden akarok lenni, körülöttem forog a világ. A szeretet abban áll, hogy mindig átadom a másiknak azt a méltóságot, hogy középpont legyen. Az emberi szeretet esetében ez két ember között játszódik le. Nem én vagyok a középpont, te vagy a világ közepe. Én nem, csak te számítasz. Ez a szeretet. nem én vagyok az Isten, te vagy az Isten. Erre a másik azt mondja, nem én, csak is te vagy a fontos. Ez így megy tovább, mint a pingpong, ide-oda repül a labda. Végül se én, se te, hanem ő. Decentráció. A középpontból való kilépés a másik javára. Ám a szeretet dinamizmusa nem találja meg magát az igazságot, rendeltetését addig, amíg a két középpont végül is elfogadja, hogy sem az egyik, sem a másik, hanem Isten a középpont. Akkor ez a kapcsolat már nem kétpólusú, hanem hárompólusú, és akkor van rá remény, hogy megmenthető. Mert gyakran azért hal meg a szeretet, mert nem tud kiemelkedni a horizontális dinamizmusából. Amen.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.